Nos, miről lesz szó? Ma reggel egy új misnát olvastunk, és ennek a misnának a témája is az volt, hogyha valaki, amiről most már ideje beszélünk, hogyha valaki önszántából, vagy önszánta nélkül, vagy önszántán kívül elhagyta az eredeti szombat határt, akkor mi az állapot, mi a helyzet, mi a teendő? És ennek a különböző variációiról, eseteiről volt szó. És még egy ideig erről lesz szó, de az utolsó dolog, vagy az egyik, a végén a misnának, elnézést, szódavíz megtette a hatását. Szóval a misna végén arról volt szó, hogy mi a helyzet akkor, hogyha háborúba indulnak a harcosok. Kimennek, harcolnak, most a harc közben, természetesen szombaton, és a harc közben elhagyják a szombat, eredeti szombat határt, akkor mit mondott a misna? Kala jöjjcín le hácil hajzrin lem kajman. Mindenki, aki harcolni ment ki, hogy mentse, ami menthető, a harc végén visszatérhet a helyére. Ami azt jelenti, ha jól értjük, hogy ilyen esetben olyan, mintha nem lenne szombat határi megkötés. Mint hogyha a szombathatár nem számítana. De ezt fogjuk most tisztázni, ez tényleg így van-e? Úgyhogy rögtön lássunk is neki, a 45-ös lap tetején tartunk, egy pár sorral, mondjuk egy 8 sorral a teteje alatt. A filu tuva, ve ha a márta, ve is a alpáim, ámma, ve szulaj. Amikor azt mondja a misna a végén, hogy ha valaki harcolni ment, és a harc miatt, a harcok miatt hagyta el a szombat határt, akkor visszatérhet, akkor ebből a megfogalmazásból úgy tűnik, hogy a filu tuva, még hogyha nagyon sokat kell visszamennie is, tehát hogy teljesen mindegy, hogy mennyire távolodott el a szombat határtól, ha 10 kilométerre is ment el a szombat határól, visszatérhet. Bármikor visszatérhet, bármilyen messzire jutott is, visszatérhet. De hogy van ez összhangban azzal, amit a misna elején mondtunk, hogyha valaki egy micva érdekében, egy engedéllyel, úgymond, hagyta el a szombathatárt, akkor az új helyen van egy 2000 ámás új szombathatára, aminek a keretén belül mozoghat, és egyes vélemények szerint, hogyha ez az új szombathatár belelóg a régi szombathatárba, akkor azon belül is így mozoghat. Tehát ez így stimmel, de nem az, hogy teljesen mindegy, hogy milyen messze van, bárhonnan visszajöhet, akkor ez a két dolog hogyan tud egymással megegyezni? Vagy mi az igazság? Azt mondja, Talmud, amár ebbi oda, amár ráv, és a hőzőmbe klej zájnan nem ökölyman. Azt mondta erre, hogy Huda, hogy itt, amikor a háborúról, a harcról van szó, akkor nem azon van a hangsúly, hogy a szombat határ elhagyása az nem probléma, mert hogyha harcolni mentek, akkor visszajöhetnek, mindegy, hogy milyen messze mentek el a szombat határt elhagyva. Nem ez a kérdés. Nem erre utal, vagy nem ezt akarja kifejezni az, hogy aki elhagyta a szombat határt, az visszajöhet. Hanem azon van a hangsúly, hogy aki elhagyta a szombat határt a harcok miatt, és így értelemszerűen a fegyvereivel ment, most ugye, amikor fegyverrel megyünk harcba szombaton, akkor nyilvánvalóan azért megyünk harcba fegyverrel szombaton, mert ez életmentés. De ha vége van a harcnak, akkor hol van, már nincs életmentés? Akkor lehet, hogy azt gondolhattam volna, hogy a fegyvereket lerakom ott, ahol vannak, és én szépen hazasétálok a fegyvereket, mert ott hagyom. Miért? Mert szombaton tilos a közterületen vinni. Ha életmentés érdekében viszem a fegyvereimet, az minden rendben van, szabad. Ha viszont vége az életmentő szituációnak, befejeződött a harc, akkor szépen térjek haza, tegyem le a fegyvereket, és térjek haza. És ezért mondja a misna, a hőzőn, nem a kaiman, hogy visszatérhetnek a helyükre, a fegyvereket is akár magukkal vive, van egy külön engedményük arra, hogy a fegyvereket magukkal vigyék, és így térjenek haza. Tehát itt nem a szombat határól, hanem a közterületen való viselésről, a közterületen való vivésről van szó. Vissza lehet térni a fegyverrel a kezemben, az eredeti helyemre, és nem probléma, hogy visszem a fegyvert a kezemben szombaton, annak ellenére, hogy már a harcból visszafelé jövök, és nem pedig a harcból megyek. Tehát nincsen közvetlen életmentő szituáció. De ettől függetlenül ez, ahogy mondtuk, nem érinti a szombat határ kérdését, ami azt jelenti, hogy továbbra is van egy 2000 amás megkötés, ami azt jelenti, hogy ha a szombat határon belül vagyok, akkor visszajöhetek, ha elhagytam a szombat határomat, és vége van a veszélyes szituációnak, akkor az a hely, ahova eljutottam, onnan van egy új 2000 amás szombat határom, ami maximum, hogyha egybe folyik, vagy belenyúlik az eredeti szombat határomba, akkor átmehetek az egyikből a másikba. De nincs olyan szituáció, vagy ezt nem úgy kell értenem a Mishnának ezt a kijelentését, hogy bármeddig elmehetek, hogy nem számít, hogy mi a helyzet. Most akkor tulajdonképpen mi hova jutottunk el, hogy volt egy kijelentése a Mishnának, ami azt mondta, hogy ami azt mondta, hogy akik kimentek a harcba szombaton, ha vége van a háborúnak, visszatérhetnek, vagy a harcnak visszatérhetnek. És ebből mi úgy értettük az elején, hogy ez a szombat határa vonatkozik, és ezt nem értette Ráf, hogy hogyan lehetséges, hogy a szombat határa vonatkozik, mert úgy tűnik, mintha a szombat határa vonatkozóan ez egy korlátok nélküli engedmény lenne. Tehát, hogyha bármilyen messzire eljutottam a harcokban, akkor visszajöhetek. És ezt nem értette Ráf, mert ugye minden más engedménnyel, ez a szombat határt, amikor engedménnyel hagyom el, akkor onnan az új helyemről van egy új 2000 ámás szombat határom, de nem arról van szó, hogy bármerre mehetek, visszajöttek, bármilyen messze is vagyok. És ezért úgy magyarázta, hogy itt nem a szombat határól van szó, a szombat határ marad olyan, amit eddig megbeszéltünk, hanem csak arról van szó, hogy a fegyvereimet vihetem magammal. Én azt mondja, Talmudom, máj kusja. Dilma lehátszél sájni? Azt mondja, de milyen kérdés ez? Eleve a kérdésfeltevés rossz. Mi az, hogy hát hogyan mondhatod, hogy bármilyen messzire elment a fegyverével, vagy a harcok miatt, akkor visszajöhet onnan, amikor más esetekben, amikor engedéllyel hagyta el a szombat határt, akkor csak 2000 ámás körzetben jöhet vissza. Mi is a kérdésfeltevés ez? Itt egy más szituációról van szó? Lehet, hogy amikor harcokról van szó, amikor arról van szó, hogy valaki harcba indul, akkor nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint amiről mi beszéltünk, hogy azért hagyta el engedéllyel, mert Jeruzsálembe ment jelenteni, hogy megjelente az új holdra, sem egész más a súlya a dolognak. Itt nem egy egyszerű engedélyről van szó, hanem életmentésről, háborúba kell menni. Akkor lehet, hogy itt tényleg megengedett, hogy bármilyen messzire elment, visszajöhessen az eredeti lakhelyére. Ez az egészet egy kicsit újra kell fogalmazni. Már a kérdésfeltevést is újra kell fogalmazni. Hogyan kellene ezt újra fogalmazni? De nán, veri sajna, loj zazi misam, kolajjaim kulaj, hiszkire magam liens, és alehem alpáim ámbalkon ruach. Veloj élu bilvádomru el, afinu hachoma, ha bole jalid, ha bole hátsa min a gájesz, min a nohor, min a mapöjlesz, min a dléko, arén kánsi érve, és nem alpáim ámbalkon ruach. Azt mondja a Talmud, a következőképp kell ezt az egészet fölvezetni. Van egy brájta. A brájta azt mondja, hogy kezdetben nem is egy brájta, hanem egy misna, a Rosh Hashana traktátusban, elnézést, csak kinyitom az ablakot. Tehát van egy misna a Rosh Hashana traktátusban, ami a következőt mondja. Kezdetben az volt a helyzet, hogyha valaki engedéllyel elhagyta az eredeti szombat határát, például azért, hogy jelentsen, hogy tegnap este látta a holdat, és ezért a Sanhedrin ki tudja hirdetni az új holdat, amikor elvégezte a munkáját, akkor azt mondták neki, hogy jó apukám, akkor most itt megállsz, és innen nem mozdulsz. Miért? Mert elhagyta a szombat határt. Később, amikor nem jöttek már emiatt a elég durva megkötés miatt nem jöttek a tanúk jelenteni, hogy látták tegnap este az újholdat, hogy ezzel ki lehessen hirdetni a roskaidest, akkor abban Gamliel elrendelte, hogy amikor így engedéllyel elhagyták a szombathatárt, azért, hogy jelentsék az újholdat, akkor ha végeztek is a feladattal, egy új szombathatáruk jön létre. Tehát a városon belül mozoghatnak, Jeruzsálemen belül, és Jeruzsálemen kívül pedig a 2000-es szombathatár Tchum Shabbos fogalma jelenik ismét meg. És azt mondja a Misna, hogy nem csak erre vonatkozott Rabban Gamliel engedménye, hanem minden olyan helyzetre, amikor valaki engedéllyel hagyta el a szombathatárt. Például, amikor a bába ment a szülőnőhöz, vagy amikor a katona kiment a harcba és jön vissza, vagy amikor elmennek egy falomlás alól menteni az áldozatokat, vagy amikor mennek egy tűzoltók, hogy a tűzből mentsék az embereket. Minden ilyen esetben kapnak egy engedélyt, vagy engedményt, hogy akkor is, hogyha elhagyták az eredeti szombathatárukat, mivel mentés érdekében mentek, ezért egy új szombathatáruk jön létre. És erre kérdezi azt a Talmud, hogy akkor mit jelent a mi misnánkban az a kijelentés a misna végén, hogyha kimentél a harcokban, akkor visszajöhetsz, amiből úgy tűnik, hogy nincsen egy korlátja annak, hogy milyen messziről jöhetsz vissza. És erre kellett azt a magyarázatot adni, hogy a mi misnánk nem a szombathatár kontextusáról beszél, a mi misnánk arról beszél, hogy a fegyverrel, a fegyvert vive lehet hazatérni, és lehet a fegyvert vinni, és nincs az a megkötés, hogy hiába már vége van a harcnak, a fegyver nem lehetne nálam, mert vége van a harcnak, és már nincs közvetlen életmentés, hanem megengedték a rabbik, hogy hazahozzam a fegyvereimet. Magyarul az, hogy a harcosoknak is azért van egy bizonyos megkötés, és a Tchum Shabbos szempontjából, a szombathatár szempontjából, és ha elhagyták az eredeti szombathatárukat a harcok érdekében, amikor a harcoknak vége van, akkor nem korlátlanul jöhetnek vissza, hanem csak az onnan számított 2000 ámás kerületükben. Ez azért evidencia, mert a misna maga ezt kimondja a Rosh Hashanah traktátusban. A mi misnánk viszont úgy fogalmaz, csak egyszerűen visszajöhetnek, visszatérhetnek. Ami úgy tűnik, hogy ha ez a Tchum Shabbosról szól, a szombathatárról szól, az úgy tűnik, hogy bárhonnan visszajöhetnek, és nincs egy új szombathatáruk, hanem olyan, mintha nem lenne szombathatár. És erre adja azt a választ a Talmud, hogy de. Az, ami a Rosh Hashanah traktátusban van írva, az igaz. És van egy új szombathatár. Ha elhagytam az eredeti szombathatárt a harc miatt, és vége a harcnak, akkor onnan számítódik az új szombathatárom, ahol éppen vagyok. Ettől függetlenül mondja a mi misnánk, hogyha amúgy a szombathatárt nem érinti a jövésem menésem, mert határon belül vagyok, a harc végén nálam maradhat a fegyver, és nem kell letennem a fegyvert, mert ez egy külön engedmény. És nincs az a probléma, hogy nem lehetne nálam, mert nem szabad a közteletem vinnem, hanem egy közvetlen életmentésről van szó. Amar ráv, se hőzri, miklé zájn, lemikőimon, tehát visszatérhetek a fegyvereimmel az eredeti helyemre, annak ellenére, hogy vége van a harcoknak. Kérdett Tánya, hogy tanultuk egy brájtában, Böri sajna, már nincs lézájna, mert bájsz a számuk le hajma. Eredetileg az volt a bevett szokás, hogyha egy várost megtámadtak, és a városból kitörtek a harcosok, és elkergették a támadókat, az ostromlókat, akkor nem hozták vissza a fegyvereiket, hanem a városfalon kívül elrejtették egy bizonyos helyen. Tehát, hogy ne legyen náluk, hogy ne vigyék, hiszen már nem volt közvetlen életmentés a szituációban. Pámáhászik kirúba en öjvin. Történt egyszer, hogy az ellenség észrevette ezt. Ubóvacharéjem. És utánuk mentek, vennichnesu nitol klézájnon. És elvitték a fegyvereket. Vennichnesu öjvinacharéjem. És nem, bocsánat, rosszul mondtam. Visszafordult az ellenség, elkergették az ellenséget, berakták a fegyvereket ebbe a titkos fegyverraktárba a városfalon kívül, indultak volna vissza, egyszer csak megjelentek újra a ellenségük, visszarohantak a fegyverraktárba, de annyira megijedtek, hogy egymást kezdték el szurkálni a fegyvereikkel, és többet öltek meg egymás közül, mint amennyit az ellenség ölt meg. Bajcosai, szkinusi, juhajzunom, kajmemek, zájnan, és akkor azt mondták a rabbik, hogy akkor lehet, vissza lehet vinni a fegyvert az eredeti helyére, hogy ne legyen egy ilyen kiszolgáltatottság érzés, és nehogy veszélyes szituációk keletkezzenek, és innen lett megengedve, hogy hiába vége van a közvetlen életveszélynek, mégis a fegyverrel haza lehet térni. Ez különben az izraeli hadseregben is alkalmazva van, ami azt mondja, akkor is, ha nem vagyok közvetlen háborús helyzetben, a katonák vihetik magukkal szombaton a fegyvereiket. Különben ez nagyon emlékeztet, ha valaki közületek visszaemlékszik, a szombat traktátus elején volt ez az eset, vagy volt ez a törvény, hogy nem lehet hordani szögecses szandált. És emlékeztek, akkor az volt ott is volt egy ilyen történet, hogy a szögecses szandállal az volt a gond, hogy egyszer valami barlangban voltak a zsidók, és egyszer csak jött az ellenség, és nagyon megijedtek, és egymást eltaposták ezekkel a szögecses szandálokkal, és erre azt mondták a rabbi, szögecses szandált nem szabad hordani. Oké. Nem, nákban itt szak, ammár lőj, kássia. Kánsi nincs húj szó, ez humusza illam. Kánsi nincs humusza illam, ez átszma. Azt mondja, Rab Nachman Yitzchak, én még mindig nem nyugszom ebbe vele. Mert ez mind, amit most elmondtunk, azt támogatja, hogy azt támasztja alá, hogy a Rosh Hashana traktátusban van szó a Tchuminról, van szó a szombat határól. És a szombat határól azt mondja, hogy hiába a vége van a harcnak, akkor is, hogy valamilyen keret között lehet csak visszatérni, az új szombathatár keretei között. A mi mistánk viszont nem a szombathatáról szól, mert elfogadja a Rosh Hashani traktátusban tanultakat, hanem a mi mistánk arról szól, hogy a fegyvert vihetjük-e magunkkal. De én ezt nem akarom elfogadni. Én azt mondom, hogy a mi mistánk is a szombathatáról szól. Akkor hogyan egyeztethető ez össze azzal, ami a Rosh Hashani traktátusban van? Mert a mi mistánk akkor ezek szerint azt mondja, hogy nincs szombathatár. Ha én a harcba mentem, akkor bármilyen messzire jutottam is, visszajöhetek. Visszajöhetek. Itt meg azt mondja, hogy az új helyemen jön létre egy új szombathatár. A kettőt hogy lehet össze egyeztetni? Én azt mondja, a Talmud, azt mondja, Nachum ben Yitzchak, én azt mondom, hogy attól függ, hogy milyen vége lett a harcnak. Ha a harcban a zsidók győztek, akkor az igaz, ami a Rosh Hashana traktátusban van írva, hogy létrejön egy új szombathatár nekik, és csak 2000 ámán belül mehetnek. De a harcban legyőzték a zsidókat, és itt menekülnek a zsidók, akkor nincs szombathatár, mehetnek bármennyit, és hazaszaladhatnak. És nem egy új szombathatár jön létre. Oké, akkor igazából ez is egy lehetséges feloldása a helyzetnek. De akkor mi az, amit ebből megtanultunk? Ha a zsidók győztek a háborúban, akkor egy új szombathatár jön nekik létre, azontól a helytől számítva, ahol a harcokat befejezték. Egyrészt, másrészt pedig a fegyvereiket maguknál tarthatják a háború vagy a harc után is, nehogy kiszolgáltatott helyzetbe kerüljenek. Most egy új törvényt fogunk tanulni, még továbbra is a szombati harcolás, hadviselés kapcsán. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Nochrim se czaru ala rajosz. Pillanat. Nochrim se czaru ala rajosz. Yisrael, én jöjtszem a lémekre, és zájnem, én mechánom a sábez. A következőt tanultuk. Rav Yehuda azt mondta Rav nevében, hogyha pogányok megtámadnak szombaton egy zsidó várost, zsidók által lakta várost, nem szabad kimenni és harcolni velük, és nem szabad ezáltal szombatot megszegni. Tányanámi hachi, nachrim se czaru. De miről van itt szó? Bamedvani mamurim, kse bau aliszke mamurim. Hogyha csak azért támadtak meg minket, mert ki akarnak rabolni. De nincs életveszély. ha nem vagyunk életveszélyben, akkor nem szabad őket fegyverrel elkergetni. Magyarul jöttek lopni, legalábbis akkor nem is egy ostrom, hanem inkább csak jöttek lopni, akkor nem kell őket elkergetni. Miért? Mert a vagyonvesztés az nem elegendő ok a szombatszegésre. Ával bóval iszkéne fosos, de hogyha életek forognak kockán, és ők készek lennének ölni, akkor ki lehet menni, elébük lehet menni fegyverrel, és meg lehet szegni a szombatot a védekezés érdekében. De! Ube ír a szmúha lesz fár. A félulaj bóa liszke ne fosos, el a liszke tevembe kás. Jöjtszelembe klé, zájnulembe hálam ez a sábesz. Hogyha egy határmenti városról van szó, ha ott még akkor is el kell őket kergetni, és még a szombatszegés árán is fegyverrel ki kell elébük menni, hogyha semmi másért nem jöttek, mint csak, hogy lopjanak egy kis szalmát vagy szénát. Miért nem? Mert abban a percben, vagy miért kell szombatot szegni? De abban a percben, hogy azt látják, hogy a zsidók nem védekeznek, lehet, hogy ők most csak lopni akarnak egy kis szénát, de a kedvük meg fog jönni, és még tovább fognak menni. Kérdezi Mária, hogy akkor normál esetben meg kellene kérdezni, ha nem adom oda, akkor megölsz. Nyilván a szituáció mutatja. Egy birkatolvaj, az nem, alapvetően nem ölni jön. De jön egy olyan társaság, aki, tehát ez nyilván azért a jó belátásra van bízva. Most ugye meg ugye a bankrabló, ugye? A bankrabló azt mondja, hogy feküdj le a földre, nem mozdulj, és nekem csak a pénz kell. Tehát alapvetően nem ölni jön. Most ugye, ami érdekes ebben a törvényben, tehát azt mondja, hogy ha a határmenti településről van szó, akkor még ha csak a legértéktelen dolgot akarják ellopni, akkor is el kell őket kergetni, mert a határmenti nem szabad gyengeséget mutatni. Ez volt az a törvény, amit a Lubavitchi Rebbe mindig idézett, amikor arról beszélt, hogy az arabokkal való békekötésnek jó logikai, vagy jó alapja-e a földet a békért logika. És a Rebbe ezt nagyon ellenezte. A Rebbe mindig azt mondta, nem, és nem azon került a hangsúly, hogy azért az, mert ez a szent föld, és a zsidóké, és mit a Tóra szerint a zsidóké, nem, a Rebbe soha nem erről beszélt. Arról beszélt pragmatikus szempontból, hogyha földet adunk a békért, az gyengeség. És ezzel csak az étvágyuk fog megjönni. És soha nem lesz elég, mindig többet akarnak. És mindig idézte ezt a törvényt. A Talmudból szóval, hogyha valaki csak lopni jön, nem ölni, és te megadod magad, és egy határmenti település vagy, tehát itt a biztonságod nagy összefüggésekben forog kockán, akkor el kell kergetni őt. Nem szabad megadnod magadat, mert az félre fogja érteni. Amár Rav Jöjsze, bár Muni, Amár Rav Nachmanu, Bavel, kérdez, muha lesz fár dámjú. Erre azt mondta Rav Jöjsze, Rav Nachman nevében, hogy Babilónia, és itt a Targumuna Naharda, a Talmud rögtön lefordítja, hogy nem az egész birodalomról van szó, hanem a Harda városáról, amit főként zsidók laktak, ez egy zsidó város volt, ez olyannak számít, mint egy határmenti város. Miért? Mert ott több olyan település volt, ilyen zsidó stetli volt, és ez pont a végén volt ezeknek a zsidó stetliknek. Azt látják a pogányok, akik a túloldalon laktak, hogy a zsidók ilyen könnyen megadják magukat, akkor az összes város le fogják rohanni. Amar Daras Rabbi Dai Sati de min biri majdik szívea gidule David Lema hine plishtim nilchamim bekiila veheime sajszim. Ez a grainais. Ja, azért, hogy a Talmud alátámasza és bemutassa, hogy valóban egy határmenti településnél fokozottan kell figyelni arra, hogy nehogy félreérthető üzenetet küldjön az, hogy a zsidók úgymond ilyen könnyen adják magukat. Ezt magának Sámuel könyvének a Dávidról szóló történetéből is látjuk. És a történet úgy szól, hogy jöttek és jelentették Dávidnak, hogy a filiszteusok Kilában harcolnak, és ott zsákmányt szereznek a búza és a széna raktárokból. Tanna ki illa, ira szmuha lesz fárha isza. És a Brájta azt mondja, ez a ki illa, amiről itt Sámuel könyvének, első könyvének 23-as fejezetében van szó, ez egy határmenti település volt, a zsidók és a filiszteusok közötti határmenti település, de Hémlői Bóa Liszke Tevevekás, és a filiszteusok nem akartak nagy háborút vívni, hanem csak egy kis szalmát akartak elvinni. Ahogy írva van, ve Hémosra is szemeszek Ramész, ahogy írva is van, hogy a szalma raktárakba jöttek rabolni. Ukszív, és mit tett erre Dávid? Mit mond a második mondatban? Ve issal Dávid bár sem lémer, ha élek vagy kétszíme plistime éle. Dávid elment és megkérdezte az örökkévalót, menjek-e harcolni a filiszteusok ellen? És itt a kommentárok azt mondják, a kérdés nem az volt, hogy menjen-e, hogy kötelessége menni, mert az egyértelműen kötelessége volt, hanem az volt a kérdése, hogy sikeres lesz ebben a háborúban. És mit mondott neki Isten? Vagy jöjj meg a semmel, Dávid, lejj meg, készülj meg, plistim, vagy sáta lesz, aki illa, menj, és háborúzz a filiszteusokkal, és meg fogod menteni Kélát. Májki mi baj elé? Azt mondja a Talmud, bocsánat, nem a kommentárok, maga a Talmud mondja. Mit kérdezett tulajdonképpen Dávid? Íléma isira, sari, iaszúr. Ha azt kérdezte, hogy szabad-e mennie, vagy tilos-e mennie háborúzni szombat napján, szombaton volt ez a történet. Bész dinos és mondanom azt, hogy kájom, akkor miért Istent kérdezte meg? Ugye, itt az Isten kérdezés az azt jelentette különben, ezt nem mondtuk, hogy az Urim és Tumim mód kérdezte. Az Urim és Tumim az egy misztikus pergament volt, ami be volt rakva a Kohén Gadol fődisz melvértjébe, és amikor föltett egy kérdést az egész zsidó népet érintő témában a király, akkor a meldisz 12 drágaköve, amire a nevek voltak fölírva, a törzsek, a 12 törzs neve, azon a héber betűk elkezdtek világítani, és kijött egy válasz. És ez egy ilyen csodálatos módszer volt, magyarul Istennel lehetett telexben kommunikálni, de ez csak tényleg olyan kérdésekben, amiben úgymond egy proféciára volt szükség. És az, hogy szabad elmenni háborúzni, aztán ezt nem kérdezte volna meg így Dávid, hanem elment volna, ha kételhet volna, hogy halakha szerint szabad-e vagy sem, akkor elment volna Sámuel proféta Bédinjéhez, bíróságához, és ott megkérdezte volna. De nem ez volt az ő kérdése, mert ez egyértelmű volt. Im maclach, in loim maclach. Azt akarta kérdezni, hogy sikerrel fog-e járni, vagy sem. Dikad ámin xim, lehvei kiszöv, listem, és sátaszki, ilosmáj, mina, és ezt látjuk Isten válaszából is, hogy Isten azt mondta, menj, és meg fogod segíteni Kélát, tehát ő arra adott választ, hogy sikeres lesz a háborúban Dávid. De mindenképp mit látunk ebből? Azt, hogy elmenni háborúzni szombaton, az kötelessége volt Dávidnak, annak ellenére, hogy szombat volt, és annak ellenére, hogy a filiszteusok csak igazából lopni jöttek, de mivel egy a Keila az egy városmenti település volt a filiszteusok és a zsidók között, ezért nem volt kérdés, hogy menni kell. Oké. Okay. Ezzel a háború szabályait lezártuk, és most egy következő misna következik, még mindig a 45-ös lap A oldalának az alján tartunk. Mi is a jasába derech, ve omád ve ra, ha rejó szamuk ne ír, ve laj, ha iszak van az a lekách, laj kanesz, divrebi mér. Rebi udai méri kanesz. A következő a kérdés, a következő a szabály, amiről most beszélni fogunk. Ugye, hogyha van egy város, a város körül van egy egy trum sábesz. És én beértem még a szombat bejövetele előtt a város körületi Tchum Sábezbe, és ott esteledett rám. Tehát beértem a város körületi vont Szombathatár kerületén belülre, és ott esteledett rám. Ha én arra gondoltam, hogy ez a város lesz az én székhelyem Szombaton, akkor a várostól számított Szombathatára Szombathatárom. De ha én nem erre gondoltam, ha azt mondtam, hogy itt lesz az én székhelyem, akkor a saját helyemtől, de a városban magában még nem értem be, a saját helyemtől számít a Szombathatár. Értsétek, hogy miről van szó, gyorsan egy rajzon megmutatom. Na, nem akar fókuszálni. Most. Tehát látjátok, ez vagyok én, a fekete pont. Ez a város, a fehér tégla. A város körül ez a Szombathatár. Én ide érkeztem be a Sábesz bejövetelekor, és itt két lehetőségem van. Be nem értem még be a városba, ezért vagy azt mondom, hogy innen számítom a Szombathatáromat, tehát körülöttem levő 2000 ámát tekintjük a Szombathatáromnak, vagy azt mondom, hogy én igazából már a városban tartozom, és ezért a városhoz mért 2000 ámá a Szombathatárom. Ez az a törvény. Tehát, hogyha kifejezetten szeretném, és ezt ki is fejezem, hogy én a várostól számítsam a Szombathatáromat, akkor innen számítódik, tehát ez a négyzet az, ami belül én mozoghatok. Mi van akkor, ha nem tudtam, hogy közel van a város, és ezt csak később értettem meg? De ha tudtam volna, akkor biztos, hogy a városhoz szerettem volna tartozni. Ez a vita. Akkor erre azt mondja Rabbi Meir, hogy sorry, mivel nem fejezted ki, nem érdekel minket, hogy azért, mert tudtad, és nem akartad, vagy azért, mert nem tudtad, nem fejezted ki. Ezért neked innen kell számítani, és ez a te Szombathatárod. Rabbi Yehuda azt mondja, hogy mivel ha tudtam volna, akkor a városhoz akartam volna tartozni, ezért a várostól kell számítani a Szombathatárt. Akkor ez az, amiről itt beszélünk. Amar Rabbi Yehuda, Maisa, Ajam, én Nichnas, Rabbi Tarfen, Bülöny, Miszkáven. Rabbi Yehuda a saját véleményét alátámasztandó azt mondja, hogy történt egyszer Rabbi Tarfonnal, hogy úgy járt el, hogy én, ő is jött be vagy vándorolt, a szombat ráköszöntött egy városnak a város körül vont virtuális Szombathatáron kerületén belül, de ő nem tudta, hogy már ilyen közel van a városhoz. Amikor kicsit tovább ment, akkor észrevette, és utólag visszamenőlegesen azt mondta, hogy hát ha én tudtam volna ezt, akkor a városhoz kötöttem volna a székhelyemet Szombaton, és ez a város körülötti Szombathatára meghatározó számomra, és így is járt el, bement a városba, és onnantól számítódott az egész. Tehát nekem van igaza, mondja Rabbi Yehuda. Eddig tartott a misna. Most nézzük a gemarát. Tánya, amár Rabbi Yehuda, májszem Rabbi Tárfen, sajj, mellech, derech, haskalaj, lanchuc leír. Most Rabbi Yehuda elmeséli a történetet kicsit részletesebben. Következő eset történt Rabbi Tarfonnal. Egyszer vándorolt az úton, és ráesteledett, és a városon kívül aludt, péntek éjjel. De sáhrisz me caura aljebb akar, amrulaj, reggel jöttek a birkapásztorok, és azt mondták neki, mester, hát én ír lefaneha, miért alszol itt kint? Előtted van a város, nincs olyan messze. Hikanez, menj be a városba. Most a város mit csinált? Nichnász, bement a városba, Jasebe Bésze Midras, Darás, Kolajöm Kulaj, bement a városba, ment a zsinagógába, rabbi, bement a zsinagógába, a tanházba, és ott egész Sábeszkor előadásokat tartott. Mit látunk, hogy ő is hiába nem tudta, amikor bejött a szombat, hogy a város a közelben van, mégis a város tekintette a kerületének, és nem pedig a saját kerületét. Azt mondja, a Talmud, mi Samrája? Azt mondja, a Talmud, nem bocsánat, azt kérdezi a Talmud, mi Samrája? Ebből a történetből akarod levonni azt, hogy a Bihudának igaza van? Sem a Beliba Jajsza? Ki mondta, hogy ő nem akarta, hogy a városba, tehát nem, ő nem a városban tartott? Elfáradt, és lefeküdt péntek este. Azok meg szóltak neki, hogy a város közel van. De ő tudta, és ott akarta, hogy meghatározni a székhelyét, csak már nem ért be a városba, Sábesz reggel, Sábesz estig. Vagy, még egy lehetőség, az is lehet, hogy ő nem azért ment be a városba, mert a várost tekintette a székhelyének. Ha megnéztek ezt a rajzot, valamennyire így is úgy is bemehetett volna a városba, mert ugye ha ez Rabbi Tarfon, és innen mérjük a szombat határát, és nem a város körületi szombat határt nézzük, akkor is ő bemehetne a városba, csak a város egy bizonyos feléig juthatna el. Lehet, hogy a tanház, ahova bement, az a városnak ezen a felén volt. Ki mondta, hogy a túlsó felén volt. Tehát akkor így ez nem egy bizonyíték arra, amit mondunk. Simán lehet, hogy Rabbi Júdával nem értette egyet Rabbi Tarfon, és mégis ez a történet teljesen koherens marad. Oké, ez most egy rövid gemara volt, egy újabb misna következik. Mi a helyzet akkor, hogyha valaki, ugye mit mondtunk, hogy az, hogy a székhelyem hol van szombaton, az alapvetően azt határozza meg, hogy én mit választottam a székhelyemnek. Tehát például az előző szituációban én mire gondolok, az én székhelyem itt lesz, vagy az én székhelyem abban a városban van, aminek a kerületén már belül vagyok tulajdonképpen. Tehát a szombat kerületén, a város falon belül még nem vagyok, de a város körüli szombat határon belül vagyok. De én mindenképp a tudatom számít. És ezért volt kérdés az előző misna, hogyha nem fejeztem ki a akaratomat, véleményet, stb., akkor mi a helyzet? Nem is tudtam esetleg, hogy a város közel van, akkor mi a helyzet? Mi van akkor, hogyha nem voltam tudatomnál? És nem tudtam ezért kifejezni a döntésemet, mert mondjuk aludtam. Amikor bejött a szombat, akkor éppen aludtam. Akkor mi van? Mi is a jasembe derekvelő adások a seiha? Ha valaki vándorolt, nagyon elfáradt, lefeküdt aludni péntek délután, és amikor beestelett, aludt, akkor hova számítjuk? Jés lejjál, pályi mámolech a ruach, divere bjéhenem menúri. Neki is van egy szombat határa, attól a helytől számítva, ahol éppen van. Ugye nem mondjuk azt, hogy mivel nem volt tudatállapotban, ezért ez a székhely sem jön létre. Létrejön egy székhely. Lehetne azt is mondani, hogy nem jön létre egy székhely, hanem csak ez a nagyon szűk, négy ámás kerülete van, amin belül mozoghat szerencsétlen, mert éppen aludt. Milyennek kellett neki aludni? Nem fejezte ki, hogy ő akar egy székhelyet, ami körül van egy szokásos 2000 ámás szombathatár, mert éppen aludt, akkor mondhatnám azt, hogy elvesztette ezt a lehetőséget. Rabbi Yechlemin úr azt mondja, hogy nem. Olyan nincs. Akkor is, ha nincsen magánál az illető, akkor is, hogyha aludt, a normál székhelyen létrejön, és a székhely körülötti szombat határ is létrejön. Ha hamimaimrim, én lejjel árbámaisz. A bölcsek viszont nem értenek egyet Rabbi Yechlemin ben Úrival, és ők azt mondják, nem. Ha te nem voltál magadnál, ha nem voltál éber, mert mondjuk aludtál, és nem fejezted ki, legalább tudatban, hogy ez az én székhelyem, ami körül van egy 2000 ámás szombathatár minden irányba, akkor nem jön létre a székhely, és csak annyi helyed van, ahol állsz. És az a körülötti minimális 4 ámás kerület. Most, a kérdés az, hogy amikor létrejön ez a tehát ez az első vita. A Vélekemen úr azt mondja, hogy mindenképp létrejön a nagy szombathatár körülötted, akkor is, hogyha aludtál, amikor bejött a szombat. A bölcsek azt mondják, hogy nem jön létre, csak akkor, hogyha tudatosan, a tudatodban kifejezted, de aludtál, akkor nem jön létre. Ez az első vita. A második kérdés, amiről most a misna beszélni fog, hogy amikor ez a 4 ámás közvetlen kerület az, ami a rendelkezésedre van bocsájtva, ami fölött rendelkezhetsz, amiben mozoghatsz, azt hogyan számítjuk ezt a 4 ámát? Úgy, hogy te középen állsz, és 2 ámá ide, 2 ámá oda, 2 ámá ide, 2 ámá oda, vagy azt mondjuk, hogy van 4 ámád, és hogy te hol állsz ebben a 4 ámában, középen állsz, vagy hozzád képest így van a 4 ámá, vagy így van a 4 ámá. Tehát, hogy a 4 ámá valamelyik végén állsz, azt már te döntöd el. Itt is két vélemény van. De mindig középen állsz, és körülötted van 2 ámá és 2 ámá minden irányban. Ami így összesen 4 ámá. Rabbi Hudaj, mert leéze ruach sírce élek. Te döntött el, hogy melyik irányba mehetsz 4 ámát. Magyarul nem a 4 ámá közepén vagy, hanem eldöntetted, hogy a 4 ámá egyik szélén vagy, és ezért valamelyik irányba elmehetsz 4 ámát. Majd Rabbi Hudaj, imbire loj. És én jachen lábszövő. De azt azért mondja Rabbi Júda, hogy te eldöntötted, hogy te ennek a végén vagy a négy álmának, és ezért te jobbra mehetsz el, a bal végén vagy a négy álmának, és jobbra mehetsz el négy álmát, vagy a jobb végén vagy a négy álmának, és balra mehetsz el négy álmát, ezzel már nem változtathatsz. Nem mondhatod, hogy jó, akkor mind a két irányba megyek négy álmát. Ilyen nincs. Oké. Okay. Miska folytatja, és következőt mondja. Én itt állok, nekem van négy álmám. Te ott állsz, neked is van négy álmád. És a mi két négy álmánk összefolyik egymással. Hogy is náj, mit tesz a műszösszel ze, beszéljük a műszösszel ze. A részben van egy átfedés a két négy álmás kerület között, akkor a közös részre lerakhatunk olyan dolgokat, amihez te is hozzáférsz, meg én is hozzáférek. Például oda lerakhatjuk a kaját, és abból te is falatozol, meg én is falatozok. De arra figyeljünk, hogy nehogy véletlenül átvigyük az egyikről a másikra. Hát a közös kerületben, a két kerületünknek a közös átfedésébe lerakhatjuk, de nehogy átvigyük a másiknak már a területére, amire a mi területünk már nincs fedésben. Oké. Okay. Mi van, hogyha hárman vagyunk? Hajusla is a emcai muvla benéje. Hú mutarim mahen ve hé mutarim imoj. Usnáj mechicai masszorim zeim ze. Mi van, hogyha hárman vagyunk? Én, te és egy harmadik középen. És mind a ketten rá átfedésben vagyunk a középsővel, de egymással nem vagyunk átfedésben. Akkor a középső mind a kettőnkkel bulizhat, mind a kettőnkkel mozgathat, de mi egymással nem mozgathatunk. Tehát a lényeg az, hogy mindenki a saját területén mozgathat röviden. Amara mi simon, ma a davar daive, ne sajnos ha célsz a pszuchais, zújlé zaj, a pszuchais, a susarámi. Érvustájmim, cajiz, Hímutereszimo, stájmach cainz, asszurais laj. Zaim zaj. Azt mondta erre Rabbi Júda, mihez hasonlít ez, Rabbi Simon, bocsánat, mihez hasonlít ez a következő rajzhoz, hogyha van három udvar, amelyik mindegyike nyitva van a közterületre, és ez a három udvar csinál egy nem éruf tchumin, hanem éruf chatzeirois, tehát egy az udvarok közötti éruvot, ami összeköti a két udvart. De csak úgy csinálták meg, hogy mind a két szélső csinált a középsővel egy éruvot. Tehát a bal szélső egybe van kötve a középsővel, és a jobb szélső egybe van kötve a középsővel. Akkor a középsőről mind a ketten vihetnek, és a középsőre mind a ketten vihetnek, de egymáshoz nem vihet át a két szélső. Ugyanez hasonlít ahhoz, mint amikor vagyunk hárman, itt a egy hegyes héber betűk jelölik a mindegyikünket. Az Alef az első ember, Bét a középső, a Gimel az a másik szélső. A Bét átfedésben van mind a kettővel, de az Alef és a Gimel nincsenek egy átfedésben egymással, akkor a Bét ez nyugodtan mozoghat és adhat, vethet a két szélsővel, de a két szélső nem adhat, vehet egymásnak. Oké, eddig tartott a Misna. Most a Misna elején miről van szó? A Misna elején arról van szó, hogy ahhoz, hogy a székhely létrejöjjön, Rabbi Yochanan ben Nuri szerint nem kell tudatállapot. Ugye mi volt a vita Rabbi Yochanan ben Nuri és a bölcsek között? Ha én vándorolok, és valahol a mátra közepén ér a szombat, ha én éber vagyok, és azt mondom, ez az én székhelyem, és most rájön itt a szombat, akkor attól a ponttól, ahol vagyok, az erdőben van egy 2000 amás kerületem, amin belül mozoghatok. De éppen alva ért a szombat, akkor nem tudtam tudatosan azt végiggondolni, hogy ez az én székhelyem. Erre a Bjechelmen úr azt mondja, nem gond, nem kell, hogy tudatosan gondolkozz. A székhelyed létrejövéséhez nem kell a te tudatod. Nyugodtan aludhatsz. A bölcsek azt mondják, hogy ez nem így van. Neked mindig kell a tudat ahhoz, hogy létrehozd a székhelyedet. És ezért a bölcsek azt mondják, ha te aludtál, amikor bejött a szombat, akkor csak egy nagyon szűk négy ámás kerületen belül mozoghatsz szerencsétlenen, de nem mozoghatsz annál többet ki. Milyen? Mert nem hoztad létre a székhelyet a gondolatod által. Most mit látok Rabbi Jochanan ben Nuritól? Hogy nem kell tudatállapot a székely létrehozásához. Van egy másik vita. A másik vita arról szól, hogy az eszközök szereznek-e székhelyük. Van-e az eszközöknek székhelyük? Az eszköz székhelye az az eszköz gazdájának a székhelye, vagy mondjuk egy gazdátlan eszköz is létre tud hozni, teremt magának székhelyet. Van egy sófárom. Ez az eszköz, amit pont szemben van velem. A sófár azon a területen vihető, amely az én, a tulajdonos által meghatározott szombat határ, hogy a sófár akkor is teremt magának egy területet, ha mondjuk nincsen gazdája. Most, hogyha Rabbi Jochanan ben Nuri tulajdonképpen erről beszél, akkor jobb lett volna, hogyha ebben a témában fejti ki a véleményét, és nem a alvó ember kapcsán. Mert ez egy sokkal relevánsabb kérdés, hogy egy eszköz, aminek soha nincs tudatállapota, az teremte székhelyet magának, hogy sem. Ugye egy eszköz az kicsit olyan, mint egy alvó ember. Akkor miért az alvó ember kapcsán fejtette ezt ki Rabbi Jochanan ben Nuri, és miért nem az eszköz kapcsán? Baj, Rav, Májke szava Rabbi Jochanan ben Nuri, Mizbárka szava, Hefce, Hefker, Könyins, Visza. Ezek szerint mondja Rav, Rabbi Jochanan ben Nuri, aki az alvó emberről azt mondta, hogy az székhelyet teremt magának, annak dacára, hogy alszik, azt is fogja mondani, hogy Hefce, Hefker, egy gazdátlan tárgy is székhelyet szerez magának, és azt is a tárgy tól számított 2000 álmás kerületen belül lehet vinni, attól a ponttól számítva, ahol a szombat érte, szombat bejövetel érte a tárgyat. Ubedinhu, de liflögbe kejli. És azt úgy kellett volna mondania, hogy ezt a vitát Rabbi Jochanan ben Nuri és a bölcsek ne az alvó ember kapcsán bontsák ki és fejtsék ki, hanem a gazdátlan tárgy kapcsán fejtsék ki. Miért fejtették ki mégis az alvó ember kapcsán? Azt mondja, a Talmud, de miflégibe adom, az, hogy mégis az alvó ember kapcsán vitatkoztak, és bontották ki ezt a kérdést, jogfilozófiai kérdést, és nem pedig a fekvő, vagy a gazdátlan tárgy kapcsán, az a következő miatt van. Lai diák a kajhondrabbanon. De áfágám, de ikale mémáj. Ha jövő nél kanna, jasen námi kanna, ka más vonon, de lai. Miért? Mert a bölcsek a bölcsek véleményét és a bölcsek véleményének a határozottságát akarta kifejezni. Az, hogy az alvó ember kapcsán mondták el a véleményüket, mert elmondhatták volna a tárgy kapcsán is, a gazdátlan tárgy kapcsán is, mert ugyanaz a törvény. De az alvó ember kapcsán sokkal erősebb az ő véleményük, mert ők azt mondják, hogy még egy alvó ember sem teremt magának székhelyt. Annak ellenére, hogy egy alvó ember egyszer föl fog ébredni, és akkor lesz tudatállapota, mégsem hozza létre a székhelyét, hogyha most éppen nincsen tudatállapota, mert alszik, és ez egy sokkal erősebb állítás, mint hogyha csak a tárgyakról beszélnénk. Ez egyik lehetséges út. A másik lehetséges út, hogy tulajdonképpen a Jochanan ben Nuri, hogy Dilmak a szavarban Jochanan ben Nuri ebbe álma, herce, efker, én könnyen is vissza. Valójában a Jochanan ben Nuri a gazdátlan tárgyról nem gondolja azt, hogy létrehozhat egy székhelyet magának, és ezért vitatkoznak az alvó emberről, mert csak az alvó emberről gondolja azt, hogy az létrehoz egy székhelyet, de egy teljesen tudat nélküli tárgyról nem gondolja azt. Van, ha tájma, hogy a near kane, jasen námi kane. És azért egy emberről azért gondolja, mégiscsak azt, mert egy ember az egy tudatos lény, akkor létre tud hozni, meg tud állapítani egy székhelyet. Egy tárgy nem tud megállapítani egy székhelyet. Akkor tulajdonképpen az a kérdés, összegezve, hogy az, hogy Rabbi Jochanan ben Nuri a alvó ember kapcsán kifejtette, hogy az létre tud hozni egy székhelyet magának, akkor is, hogyha a létrehozás pillanatában, tehát a szombat bevetelekor ő alszik, ez kiterjesztése annak, hogy tulajdonképpen egy gazdátlan tárgyra is ugyanígy igaz ez, vagy nem, a gazdátlan tárgyra ez nem igaz, a gazdátlan tárgy nem tud székhelyet létre hozni magának, de egy alvó ember igen. Na, ez a kérdés, akkor röviden az a kérdés, hogy a gazdátlan tárgy létrehoz-e egy székhelyet magának, vagy sem. És ezt fogja próbálni a Talmud a következő pár sorban bizonyítani. Amar Rav Yosef, tasmák, samim se jördöm erre viamtav, és lemel pálynám alech a ruach, de jöjjtöv, hár én keráglék hol adom. Így a következő törvényt tanuljuk egy brájtában. Az esővíz. Ha az esővíz leesett ünnepnap előtt, Erev Yom Tovkor. Tehát már ott van a víz a Erev Yom Tovkor a esővíz tározóban. Akkor az a víz, amikor bejön az ünnep, már létezik. Nincs még gazdája, de már létezik. Akkor ez egy tipikus arhetipusa a gazdátlan tárgynak. Mit mond a brájta? Hogy a víztározótól számított 2000 amás kerületben lehet hozni, vinni azt a vizet. Az a víz pedig, ami ünnepnapon esik le, az nem hoz létre egy ilyen székhelyet, és ez azon múlik, hogy az, aki viszi a vizet, majd elviszi a víztározóból a vizet, annak meddig terjed a szombat határa. De mindenképp mit látunk? Hogy az a víz, ami már leesett, már létrejött a tárgya, nem leesett víz, ami ünnepnapon esik le, az soha nem jött létre. Vagy pontosabban a szombat bejött, vagy az ünnep bejött, akkor még nem létezett. De az már leesett eső víz, az már létezett. És mit mondunk? Hogy annak a kerülete létrejön, a székhelyen létrejön, és a körülötte levő szombat határ létrejön. Tehát mit látunk? Hefce Hefker, egy gazdátlan tárgy létrehoz egy székhelyet. Ilya Márta Bislémak Szavarabi Éhlemben Nuri Hefce Hefker könyv is vissza Hamáni Rabi Éhlemben. Ha azt mondod, hogy Rabi Éhlemben Nuri szerint a gazdátlan tárgy létrehoz a székhelyet, akkor ez azt jelenti, hogy létrejött a székhelye a tárgynak. Van, és ezért a szombat határ ezért a szombat határ az a víztől számított szombat határ. Elei a Márta Hefce Hefke én könyv is vissza. Ha már lőjre van ott? Ha viszont azt mondod, hogy Rabbi Yochanan ben Nuri sem ért azzal egyet, hogy egy gazdátlan tárgynak létrejöhet székhelye, és azáltal létrejön egy szombat határa, a bölcsek meg pláne nem gondolják ezt, akkor kinek a véleményét követi a brájta, amelyik azt mondja, hogy a már ünnepelt, leesett, tározóba leesett, begyűjtött esővíz, az csak az esővíztől számított szombat határon belül mozogható. Mozgatható. Yossi, bájjelve, kam... Tehát elvileg ebből bizonyítjuk, hogy Rabbi Yochanan ben Nuri tényleg azt gondolja, hogy egy gazdátlan tárgy is létre tud hozni egy székhelyet. Yossi, bájjelve, kam... le hasmájsza... Amelé rav száfra le bájjelve, dílme meg sami messz múkni ír a szkinnam, ánsia is ír, dájtom a lájú... Azt mondja erre a Talmud, hogy a Báje ezt az egész diskurzust elmondta Rav Száfrainak, és Rav Száfrain a következőt mondta neki, mondd ezt, ez neked kohányosnak tűnik? Nem lehet, hogy itt arról van szó, hogy Dilma meg Samim ha szmuchin le iraszkinan, ánse össze ír dájtam elájú. Nem lehet, hogy tulajdonképpen olyan esővíztározóról van szó, ami közel van egy bizonyos városhoz, és a városlakók a szombat bejövetele előtt már, az ünnep bejövetele előtt már úgy gondoltak erre a vízre, mint az övék, és ezért az ő szombat határukról van szó. Tehát ők határozták meg, ez már nem egy gazdátlan víz, hanem itt már volt gazda, mert a városlakók mindig oda járnak a vízre, ők úgy gondolnak erre, hogy leesett a víz csütörtökön, akkor úgy gondolták, hogy másnap péntek, amikor bejön az ünnep, onnan fognak már vizet hozni, már az ünnep előtt erre gondoltak. Tehát az már olyan, mint az övék lenni. Azt mondja, erre azt mondta, bájjelői szálked állítak, de nán, bőnsel, jachid, kerágli jachid. Vesel őszeír, kerágli őszeír, vesel őli bavel, kerágli amemmale. Szóval ezt egy pillanatra nem értem. Aha. Elnézést, egy kis türelmet kérek, csak elvesztettem a fonala. Azt mondja, Báje, nem lehet ezt mondani. Mit akart mondani Rav Szafra? Hogy esetleg az a brájta, amelyikben arról van szó, hogy a esővíznek minden irányban van 2000 amás. Mi hogy magyaráztuk? A brájta azt mondta, hogy ha van egy eső, ami már leesett az ünnep előtt, és ez az esővíz tározóban összegyűlt, akkor a brájta azt mondja, létrejön egy szombathatár, vagy nem azt mondja, hogy létrejön egy szombathatár. Szombathatára van 2000 áma minden irányban. Oké. Okay. Ezt hogy értelmeztük? Ez a víz, az esővíz, ennek még nincs gazdája, és mégis az esővíz tározótól számítva van 2000 ámás kerülete. Magyarul egyértelmű, hogy valaki azért azt gondolja, és akkor ez Rabbi Yochanan ben Nuri lesz, hogy az eszközök is létrehoznak szombathatárt, lásd gazdátlan esővíz. Erre azt mondja, Rav Szafra nem. Lehet, hogy itt nem egy gazdátlan esővízről van szó, hanem a szomszédos város lakói úgy gondolnak erre a vízre, mint az övék, és amikor a brájta azt mondja, hogy minden irányban van 2000 ámá, az arra vonatkozik, hogy az ő 2000 ámájuk. És szó nincs arról, hogy gazdátlan tár létrehozna egy székhelyet. Erre azt mondja, bája nem, ez nem lesz jó. Miért? Mert én most hozok még két olyan forrást, amivel bebizonyítanom, hogy mindenképp van olyan vélemény, amelyik azt mondja, hogy egy gazdátlan tárgynak is létrejön a székhelye. Van ugyanis ugyanígy a vízzel kapcsolatban, és a víztározással kapcsolatban először egy misna. A misna a Béca traktátusban azt mondja, hogyha van egy víztározó, ami XY-é, akkor az abban lévő víznek a szombathatára az XY szombathatárával egyezik. Tehát ha jön valaki más, akinek más a szombathatára, ő azt sem, akkor sem viheti haza a vizet, hanem csak a víztározó tulajdonosának a szombathatárán belül mozgathatja a vizet. Hogyha ez egy városnak a víztározója, akkor a város kerületének, a város szombathatárának a kerületén belül lehet mozgatni ezt a vizet. Hogyha ez egy tulajdonos nélküli víztározó, és a vándorok vesznek belőle, akkor mindig a vándornak a szombat határa számít. Ez az egyik. Ebből ugye úgy tűnik, ebből a misnából, hogy a gazdátlan víz nem hoz létre önállóan egy szombat határt, hiszen ez volt az utolsó eset. Ott a vándor, aki merít belőle, az ő szombat határa meghatározó, nem a víznek önmagában. Ugyanakkor van egy ezzel ellentétes brájta is, ami azt mondja, Tánya, Bajsas, Vatim, Jéslem, Alpáj, Mámolechon, Ruach. Hogy a köztulajdon, a federális, ugye Izraelben voltak törzsek, mindegyiknek volt egy maga területe, és ez egy kicsit olyan volt, mint egy federáció. A federáció, a törzsekhez tartozó kutak, azok mind rendelkeznek a kút körül egy 2000 amás kerülettel. Ugye a federációhoz tartozó kút az olyan, igazából nincs tulajdonosa. Ez olyan köztulajdon, ami nem tartozik valakihez kifejezetten a közben. És erre mit mond, hogy annak van egy a kút körülötti 2000 ámás kerülete. Kássi áhadadi? Ebből meg úgy tűnik, hogy mégiscsak a gazdátlan tárgy létrehoz egy önálló szombathatárt maga körül. Erről lávsmáj minna, harabi éjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Rabbi Yochanan ben Nuri, vitatkozik a bölcsekkel, és szerinte egy gazdátlan tár is létrehoz szombathatárt. Nem kell tudatállapot ahhoz, hogy a szombathatár létrejöjjön. És ezért az, a Misna a Béca traktátusban az a bölcsek véleményét képviseli, amiből úgy tűnt, hogy a gazdátlan víz nem hoz létre szombathatárt, és ezért mindig annak a szombathatára a meghatározó a gazdátlan víz kapcsán, aki merít a vízből. És a Brájta pedig, amit most idéztünk, a federációhoz tartozó kutakról, amelyek körül van egy 2000 ámás kerület, az pedig a Rabbi Yochanan ben Nuri véleményét képviselő, aki azt mondja, hogy egy gazdátlan tárgy is létrehoz egy szombati kerületet. Oké. Még egy magyarázatot fog hozni, vagy még egy bizonyítékot fog hozni a Talmud. Ki alsza lekem méd Rabbi Yosef, amár lé, hachika marav száfra, vahachia hadara lé. A Bája később ezt az egész párbeszédet, ami közte és Rav Száfra között lejátszolt, és amiben a Bája bebizonyította, hogy a Bihéhlem Nuri mindenképp azt kell, hogy mondja, mindenképp azt kell, hogy mondjuk, hogy a Bihéhlem Nuri azon az állásponton volt, hogy a gazdátlan tárgy is létrehoz egy Tumsábeszt. És amikor ezt elmondta, a Bihéhlemnek a Bihéhlem következőt mondta neki, Amen Leiván, Májlói Témalé még Uffe. Sokkal erősebb magyarázatot is mondhattál volna, mondta a Bájének Rabbi Yosef. Iszálk dájtak, de samim a szmuch le iraszkinan. Há, jés, nem áll pályán, nem áll a haruach, ha krág le jösszön, és mi baj elé? Hogyan fogalmazott az eredeti? Ugye három forrásból dolgoztunk. Az eredeti forrásunk, az eredeti misnánk, vagy eredeti brájtánk, mit mondott? Hogyha leesett az eső, az ünnep előtt, akkor a víztározó a víz körül van 2000 ámánk minden irányban. És erre akarta azt mondani Rav Száfra, hogy esetleg ez nem azt jelenti, hogy a víz körül van 2000 ámán, hanem egy víztározóról beszélünk, ami közel van egy városhoz, és annak a városnak a 2000 ámája az, ami meghatározó. De akkor ezt kellett volna mondja a Brájta. Azt kellett volna mondani, hogy a város szombathatára meghatározó. Nem pedig azt, hogy a víz körül van 2000 ámán. Azt, hogy a víz körül van 2000 ámán, ezt nem lehet másképp értelmezni, mint hogy maga a víz, ami ugyan nem rendelkezik még tulajdonossal, mégiscsak létrehoz egy szombathatárt, mert a szombathatár létrehozásához nem szükséges tudatállapot. Oké. Okay. Most ennek a Brájtának az utolsó pár percben, ennek a Brájtának a egy további részletét fogjuk kielemezni. Ehhez is szükség lesz egy kis absztrakciós készségre. Ugye, mit mondott a Brájta? Ha az eső leesett az ünnep előtt, akkor már megvan az eső, de nincs még gazdája, akkor a víztározó körüli 2000 áma a meghatározó. Ha az eső csak ünnepen esett le, akkor az ünnep bejövetelekor, amikor ugye létrejön a székhely, akkor még nem is létezett az eső igazából, és ezért nem jön létre székhelye, hanem aki viszi azt a vizet, az ő szombathatára meghatározó. Azt kérdezi a Talmud, miért mondod azt, hogy nem létezik ez a víz, ami még nem esett le, mint eső a szombat, vagy az ünnepbe jövetele előtt? Bár máj, liknis, visszabeu kainos. Az a víz tulajdonképpen már létezett. Miért? Mert minden eső forrása a tengerben van. Mert a tengerből felszáll a vízpára, és abból lesznek a felhők, és a felhőből esik a víz. Az a víz már megvolt, ez nem egy nem létező valami, a szombat előtt is már megvolt az a víz, akkor ugyanúgy a tengertől kellene számítani a szombat határt. Léma, de lőkerebi lezer, de íkerebi lezer, ha amárka, lőlem, kulemi, mély, kányos, sejtve. Vagy talán azt akarod mondani, hogy nem értesz egyet Rabbi Lezerrel, aki azt mondta, hogy minden víz, minden eső végsősorban a nagy tengerből, az óceánból jön. Ő volt az, aki azt mondta, hogy igen, az óceánból fölemelkedik a vízgőz, vagy a vízpára, és abból lesznek a felhők. Tehát azt akarod mondani, hogy neked valami más magyarázatod van az esőre? Amár ami Yitzchak, ha be avim si niksérő, mert erre jöjjön tovaszkína. Azt mondja, erre a Yitzchak, nem, szó nincs erről, senki nem mondaná ezt. Minden felhő forrása végsősorban az óceánban van. De itt egy olyan felhőről van szó, ami már az ünnep előtt létrejött. Tehát az ünnep bejövetelekor itt ez a víz nem volt meg, mert már nem volt az óceánban, és még nem volt esőformában, hanem éppen vízpára formában volt a felhőben. Tehát még nem volt. Dilma hánach azli, ve hánach a chriszeninu. Azt mondtam, hogy ezt honnan tudod? Honnan tudod, hogy az az eső, ami most leesett, az melyik felhőből van? Tehát melyik követett, hogy ez a felhő mikor jött létre? Tehát az a felhő elment, és ott egy másik felhő. Honnan beszélt, hogy ez ugyanaz a felhő? Azt mondja, Talmud, iszleu szimna be gavaljú. Vannak olyan felhők, amit fel lehet ismerni. És láttam, hogy ez most jött létre, ez a felhő. És megjegyeztem, és innen tudom, ez a felhő, ez már ünnep előtti nap létrejött, és ezért nem létezik ez a víz a szombat bejövetelekor. Mert különben jogos lenne a kérdésed, hogy a víz létezett az óceánban. Iba is szeim a havé szafik de divrem, lehake. Másik magyarázat. Valóban nem tudom pontosan. Nem tudom pontosan, hogy ez a víz létezett, vagy nem létezett, vagy már nem létezett. Létezett az óceánban, vagy már nem létezett, már felhőforrában volt. Ezért úgy veszem, hogy nem létezett. Miért? Mert ez egy olyan kétel, ami egy rabbinik, aminek a mérlegén egy rabbinikus szabály forog kockán, és egy rabbinikus szabály kapcsán felmerült, kételyben mindig lehet engedékenyen eljárni. Azt mondja a Talmud, oké, még egy kicsit bolygassuk ezt a kérdést. Liknis vissza be, Avim? Miért mondod azt, hogy nincs víz? Azt mondtad, hogy azért, mert a felhő formájában van. És a felhőben víz pára van, nem víz. De mondjuk azt, hogy ez maga a víz. A felhőben lévő víz, az víz. És mert ilyen forma, olyan forma. És az, hogy nem mondtad azt, hogy a felhő, mert ha azt mondanák, hogy a víz a felhőben van, az ünnep bejövetelekor, akkor amikor bejött az ünnep, akkor a felhő helye az, amitől számítanom kellene a 2000 ámát. Mivel ezt nem mondom, innen tudom, hogy akkor ezek szerint a levegőben 10 tefach fölött nincsen tchumin. Nincs szombat határ. Emlékeztek, hogy 3 nappal ezelőtt ez volt a kérdés, hogy a levegőben van-e tchum sábesz, vagy sem. Itt a válasz. Mivel a Talmud nem mondta azt, hogy a felhő körül létrejön a tchum sábesz, innen tudom, hogy a levegőben nincs tchum sábesz. Azt mondja a Talmud, de leajlom én a lach és tchum. Umáje beáva, mivlabli. Azt mondja a Talmud, de hogy is. Ebből nem lehet azt kikövetkezteni, tetni. A levegőben is van tchum. Egyszerűen arról van szó, hogy a felhőben nem víz van, hanem vízpára. Mivlablai. Ez nem egy víz, hanem a felhőben fel van oldódva a víz. Azt mondja, Talmud, ó. Tényleg? Akkor ez a víz nem létezett az ünnep előtt? A felhőben nem víz van? És ez a víz, ez csak Jom Tovkor esett le? Akkor ez egy nojlad? Ez egy ünnepen létrejött valami? Ami mukce? Hogyan lehetne egyáltalán meríteni ebből a vízből ünnepen? Kolsökein? De hávelejú nojlad, de szíri? Ez egy nojlad, ugye a szombaton tojt tyúktojás esete. Hogy az ünnepen tojt tyúktojás esete. Ez nem volt meg a szombat, az ünnep bejövetelekor, akkor az most jött létre. Az mukce, akkor hogyan meríthetnének belőle? El a májebe avim minad nájdi. Szerintem, ugye, akkor fogalmazzuk egy kicsit át. Nem azért nem a felhő a meghatározó a Tchum Sábeszben, mert ott nem víz van, hanem vízpára. Nem azért, mert a víz, ami benne van, az folyamatosan mozog. Ez nem egy álló dolog. És egy folyamatosan mozgó dolog nem teremt meg egy székhelyet. Oké. Innen fogjuk folytatni holnap. Ezt is megtudtuk. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Jó hosszan tanultunk ma este. Holnap reggel megint találkozunk. 7:30-kor most már onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Köszönöm szépen, vagy ahol abba hagytuk, ahol éppen tartanunk kellene. Behoztuk a lemaradást. Kicsit nehezen jött össze. Mindenkinek további szép napot kívánok. Szép estét. Szép álmokat. Jó éjszakát.